Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog meg, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek a 128. Zsoltárból. Zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megsorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Gyertek testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható felséges Istenünk, dicsőítünk téged a gyülekezet közösségében, és hálát adunk neked egy szívvel és egy lélekkel. Köszönjük, hogy az életünk ura vagy, és kegyelmeddel, szereteteddel őrzöl bennünket. Légy áldott, Urunk, az elmúlt hét áldásaiért, amit megtapasztalhattunk itt a gyülekezet közösségében, az evangelizáció alatt. Köszönjük a megújulás lehetőségét, megszólító igédet, hogy te legyél a legfőbb kincs az életünkben, hogy bűneinkre bocsánatot kapjunk, hogy elmondhassuk, hogy ha téged ismerünk, azzal mindent megnyertünk. Hiszen, Urunk, ha közösségünk van veled, akkor a mi életünkben van a kérdéseinkre válasz, van az életünkben útmutatás. Köszönjük, Istenünk, hogy ma úrvacsorai közösségben is lehetünk, és a te szövetséged megújulhat mi velünk. Készítsd fel a mi szívünket, lelkünket a veled való közösségre, hogy valóban engedjünk utat a te felemelő cselekvésednek, hogy legyen valósága az életünkben a te szabadításod. Kérünk, Urunk, küldd el a te szent lelkedet, hadd legyen most is a te igéd közöttünk élő és ható. Hisszük, hogy csak te tőled származhat megoldás életünk kérdéseire, bajaira. Kihez is mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Előre hálát adunk, Istenünk, az üzenetedért, és egy szívvel imádunk megújuló, kiáradó kegyelmedért. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal. De ígéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai hálaadó ünnepi Isten tiszteletünk alapigéjét, úgy, ahogy írva található a már felolvasott 128. Zsoltárban, melyből ismét olvasom az első verset. Zarándokének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hálaadó ünnepre gyülekeztünk össze, az új borért adunk hálát. Az egyik legkevésbé ünnepelt és számon tartott alkalmunk, ünnepünk ez. Nincsenek is nemzetközi párhuzamai, igazi mai divatos szóval mondva, igazi hungarikum. Hiszen mind a német, mind az angol száz világ egyházi évében van ugyan egy hálaadó nap, a betakarított terményért, a gyümölcsökért, azonban külön a borért, csak mi magyarok adunk hálát. Persze ennek az ünnepnek is megvannak a maga ókori előzményei, akár a görög-római vallás bor ünnepeiben, vagy ahová szervesebben kapcsolódik a zsidó sátoros ünnepben. Ilyenkor is arra emlékezünk, hogy Isten gondoskodik rólunk. És tudjuk jól, hogy a mezőgazdaság, benne a szőlészet és borászat a városnak, Miskolc városának ezen a részén, ahová hagyományosan a mi egyházközségünk területe van, nagyon nagy hagyománnyal bír. Talán még néhány évtizeddel ezelőtt mindenkinek volt szőlője szinte, és borászkodással is foglalkozott. És az ember, aki mezőgazdasággal, növénytermesztéssel foglalkozik, valamilyen más szinten tapasztalja az Isten kegyelmét. Az ő munkájában látja meg azt, hogy van Isten, hogy van valaki, aki az ő munkája mellett növeszti a növényt, aki megérleli a gyümölcsöt, és a borrá változás csodálatos folyamata is valami módon a borász számára mindig azt jelentette, hogy minőségileg mássá változik az az ital csodálatos módon, és ez is az Istenre mutatott. A mai napon egy olyan igét hallhattunk alapigeként, amely akár a zsidó hálaadó ünnep, a nagy sátoros ünnepen is elhangozhatott a zarándokok szájából. Alapigénkben egy ember szólal meg, aki érdekes módon teljesen nyugodt. Teljesen nyugodt egy olyan szituációban, amikor a többiek esetleg aggodalmaskodnak. Miért a nyugalom? Miért nem veszi fel az aggódó pörgést ő is a pezsgő zarándok ünnepen, amikor nagyon sokan ott vannak és együtt vannak az emberek? E kérdéseket magunkra is lehet vonatkoztatni. Hogyan tudunk mi nyugodtan templomba jönni, akkor, amikor bizonyára mindannyiunknak sok-sok gondja van? Hogyan tudunk nyugodtan itt megállni, amikor sok minden miatt talán aggódnunk kéne? Amikor elolvastam először ezt a Zsoltárt, arra gondoltam, hogy olyan nyugodt és olyan kiegyensúlyozott, akár egy el lehetne nevezni a polgári jólét Zsoltárának. Nem történik benne semmi különös, nincs benne feszültség, nincs szó mélységekről, tragédiáról, nincs benne félelem, csak Isten félelem, nincs benne háború. Úgy is mondhatnám, hogy annyira egy nemű, annyira egy irányba mutató ez a Zsoltár, hogy akár házi áldásként a falra lehetne függeszteni. Nincs benne semmi ellenvetés, csak egyetlen egy nagy gondolat megy végig, és amelyet így kezd a zsoltáros alapigénybe: boldog mindenki, aki az Urat féli. És ezután a zsoltárban a jellemző szavak, amelyek a hangulatát meghatározzák, amelyek uralkodnak, a következők: boldog, élet, jólét, ház, asztal, áldás, békesség. Milyen kellemes kimondani ezeket a szavakat, szinte angolító. Az ember megelégedettséget érez a zsoltárból. Pedig, ha belegondolunk az elhangzás körülményeibe, amelyek nem voltak annyira nyugodtak, mint gondolnánk, meglepődünk. Honnan ez a nyugalom? Honnan ez a teljes Istenre hagyatkozás, ami sugárzik a zsoltár szinte minden egyes szavából? E zsoltárt a zarándokok énekelték, egy a grádicsok énekek közül, ahogy a régi fordítású szentírásunk, a Károli Biblia nevezi e zsoltárokat. Áldás kívánás volt a zarándokokat elszállásoló jeruzsálemi családnak. Izraelben egy esztendőben háromszor is volt lehetőség elzarándokolni Jeruzsálembe. Ilyenkor három fő ünnepen az ország minden pontjáról zsidók tízezrei mentek a templomba. A legtöbb család fáradtságos és hosszú úton érkezett. Nem volt ritka az sem, hogy útonállók támadták a zarándokokra, elrabolták tőlük az áldozati állatra vitt pénzt, a kis motyójukat. Aztán ott voltak az asszonyok, a gyermekek, akik talán nem bírták annyira hosszú, gyalogos utat, az aggódó anyák, akiknek kész rettegés lehetett egy ilyen zarándoklat, hiszen gyermekeiket is állandóan figyelni kellett, számon tartani, nehogy elkallódjanak. A Szentírás meg is örökít egy ilyen történetet. Egy család megy egy zarándok ünnepen Jeruzsálembe, és a 12 éves kisfiú elkallódik, nem találják, elcsatangol. Az Úr Jézusról van szó, bizonyára mindannyian ismerjük ezt a történetet. És az út még csak egy része volt a kellemetlenségeknek. Mert gondoljunk bele, hogy megérkeztek izzadtan, porosan, fáradtan a fővárosba, és akkor még, ha nem volt ismerős családjuk vagy rokonuk Jeruzsálembe, akkor szállást kellett keresni, hogy valahol meghúzzák magukat az ünnep ideje alatt. Aztán majd elteltek az ünnep napjai, és az zarándokok ismét útra kelnek egy hosszú és fárasztó visszaútra. És ezen a ponton hangzott el a zsoltár. Akkor, amikor a haza induló család, a családfő talán visszafordult még, és a házi gazdákat, ahol azt a néhány éjszakát eltöltötték, megáldotta. Ezt örökíti meg a felolvasott 128. zsoltár. És érdekes módon ebben a zsoltárban semmi nyoma nincs az út miatti aggódásnak. Semmi nyoma nincs annak a rettegésnek, hogy ja Istenem, most akkor 30, 40, 50 vagy akár 100 kilométert is meg kell tennünk gyalogosan, és milyen nehéz, és milyen rossz lesz, és aztán még a veszélyek is ott vannak, az éjszakázás, és ki tudja még micsoda. Ennek ellenére semmi félelem, semmi nyugtalanság nem árad a zsoltárból, sőt a boldogság és megelégedettség. Mi lehet ennek az oka? Mi lehet ennek az oka, hogy ilyen éteri nyugalommal, ilyen nagy megnyugvással, elégedettséggel mondja el ezeket az áldásokat a zsoltáros? Talán az, hogy valami történt Jeruzsálemben. Valami történt, valamit felismertek az oda zarándoklók, valamit megtapasztaltak, valami megnyílt az ő számukra. Felismerték talán, hogy ő, mármint a családfő, aki a zsoltárt mondhatta, és családja Istenhez tartozik. Hogy egy nagyon nagy közösségbe, egy nagyon nagy bensőséges kultuszban vehettek részt. Isten és az ő családjuk egy. És miért kellene aggódni? Van miért hálát adni. Ő volt velük, ő adott terményt, ő adott áldásokat, ő adott sok mindent. Nem kell aggódni. És hát én sok mindent elmond. Ha valaki Istenhez tartozik, annak sok folyamodványa van. Ez nem csak egy kegyes szólam, Istenhez tartozom. Semmit nem ér anélkül, hogy az embernek gondolat után, és ez érzés és valóság után ne lenne következménye az életében. Olyan, mint egy vízbe dobott kő, Istenhez tartozom. És számos hullámával átitatja, átmossa az egész életünket. És már nem olyan emberek vagyunk, attól a pillanattól fogva, amikor a mindenható közelébe kerülünk, vagy így, vagy úgy. Ahogy a zsidó zarándokok is minden bizonnyal a kultuszi formában, az imádságokban, az énekekben, az egész ünnepnek a légkörében és hangulatában feljebb emelkedtek. És talán ez a feljebb emelkedés segítette hozzá a zsoltárost ahhoz, hogy el tudja mondani, hogy boldog ember az, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Vannak utak, amik előttünk vannak. Lehet, hogy aggódunk miattuk, ahogy a zarándokok is bizonyára nem teljes nagy nyugalommal indultak el. De van egy másik út. Van egy másik út, ami felette van az emberi utaknak. Nagyon felette. És hogyha azon járunk, akkor bármilyen nehézség támad meg bennünket, bármilyen nyomorúságok jönnek, bizadalmunk lehet, és nyugalmunk lehet. Ez talán a titka a zsoltárosnak. Ha valaki Istenhez tartozik, akkor az boldog. Az boldog, mert az ő útján jár. Nem az emberi utakon. Az emberi utakon is, de az Isten útján is. A boldogságról sok mindent el lehetne mondani. Tudjuk jól, hogy mindenki a boldogságot keresi. Ez egy olyan állapot, amely belénk van kódolva, hogy keresni és megvalósítani és betölteni kell, hogy legyünk boldogok. Nem hiába kezdődik az első zsoltár így, ezzel a szóval, hogy boldog. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, hanem az Úr törvényében gyönyörködik. Hangzik az első zsoltár első verse. Órákat lehetne beszélni az ember boldogság kereséséről, és a boldogság pótlékokról egyaránt. Most csak annyit szeretnék elmondani, hogy az Isten félő ember azért boldog, mert megtalálta a helyét. megtalálta a helyet, amelybe a teremtéskor Isten helyezte. És ez a hely nem a rabszolga, és nem is a diktátor pozíciója, hanem a fiújé, a gyermeki lét. Ezért tanította az Úr Jézus azt, hogy így imádkozzatok, atyánk, mi atyánk. Krisztus népe számára különösen sokat jelent ez. Gyermekek vagyunk. Gyermekek, akikről gondoskodik a mennyei atya. És minden bizonnyal ezt érezték az zarándokok is, amikor a világ köldökéhez, az Isten lakóhelyéhez, a jeruzsálemi szentélyhez közeledtek, mint gyermekek, akik az ő atyukhoz sereglenek össze. Ha valaki Istenhez tartozik, akkor ez egy csodálatos érzés. Ez egy csodálatos érzés, mert vonzódunk, mert szeretnénk a közelébe lenni, és nem tudjuk, hogy miért, de hála Istennek vasárnapról vasárnapra mi is ezt éljük át, valami vonz bennünket, és bizony ez a vonzás nem más, mint az ő útján való menetel. Mert sok úton járunk, de valahogy el tudunk jönni ide is, mai, modern zarándokokként. Aztán folytatódik a Zsoltár, ha valaki Istenhez tartozik, akkor a keze munkája után jólétet ér el. Azt jelenteni ez vajon, hogy az Istenhez tartozók nem lehetnek szegények? Semmiképpen sem, hiszen nagyon sok ellenpéldát tudunk mondani. Ez inkább egy irányultság, egy remény. Hiszen az Istenben bízó ember megelégszik, és rábízza Istenre, amit az Isten dolga. Mert sok mindent megtehetek én. Ahogy sok jézusi példázat is szól erről, és különösképpen hadd emeljem ki a magától növekedő vetés példázatát, amelyben az van, hogy a magvető elveti a magot, elvégzi azt a munkát, amit emberileg meg lehet tenni, és hazamegy, és alszik, lefekszik, lesz este és reggel. És a vetés növekedik. Az ember nem tudja saját keze munkájával elősegíteni. Nem lehet ráakasztani a csirára egy kambot, és húzni kifelé a földből. Meg kell várni, míg az Isten áldása testet ölt abban a növényben. Meg kell várni azt, amíg az ember keze munkáját az Isten megáldja. Lehet erőszakoskodni, lehet harácsolni, lehet gürizni, hogy minél előbb elérjük a megelégedett és áldott állapotot. Aztán lehet napot lopva ki kiskapuk megkeresésével eltartani magunkat. Azonban az Istenhez tartozó ember egyszerűen csak dolgozik. Tudja, hogy a munkájának van eleje és van vége. Tudja azt, hogy meddig tart az ő hatásköre. Megteszem, amit tudok, és várom az Isten áldását. Ezt a szent egyensúlyt és mértékletességet tanítja meg Isten az ő gyermekeinek. Amikor tudjuk, hogy mikor van vége a munkának. Mert leginkább a mai világban azt tapasztalhatjuk, saját magamon is ezt tapasztalom, hogy a munkának a kezdete az mindig olyan könnyű. Azonnal tegyük meg. Azonnal, ahogy fölkeltem, ahogy még félálomba vagyok, de már azonnal a terveket és a szervezést és a munka gondját vegyem magamra. Sokkal nehezebb azt mondani, hogy mikor van vége, mikor legyen megállj, és mikor tudjak nyugalom napját megölni. És eljönni akár a templomba, imaórát, csendességet tartani, egyszerűen a természetet, vagy éppen a szőlőt szemlélve Isten dicsőíteni és magasztalni. Mennyire nehéz megtalálni ezt a jó rendet, a munkának az elejét és a végét. Isten arra int bennünket, hogy találjuk meg, és hagyjunk neki is időt. Milyen jó lenne, hogyha az ember tudna Istennek időt hagyni. Időt hagyni arra, hogy ő is munkálkodjon. És nem beszabályozni az egész életünket, és nem hamis, biztonságos, sugalló falakat fölépíteni, és bebiztosítani mindent, hanem hagyni, hogy ő is tevékenykedjen és munkálkodjon. És talán ez az Istenre való hagyatkozás is megjelenik gyönyörűen ebben a Zsoltárban, hogy én elmertem jönni otthonról, én tudok ünnepet szentelni, tudok fellépni a magaslatra, tudok a grádicsokon lépésről lépésre felfelé menni, Mert tudom, hogy nem csak az enyém a munka, hanem az Isten azt meg kell, hogy áldja, hogy legyen belőle egyáltalán valami. A következőkben a Zsoltár író a családfő személyéről rátér a családtagokra. Azt írja, feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő, gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Az Isten félő feleségről két dolgot ír le a Zsoltár. Egyrészt, hogy a ház belsejében van. A héber a ház szót használja a családra is. És így olvasva úgy értelmezhetjük, hogy a feleség a család bensejében van, vagy akár úgy is mondhatjuk, hogy a feleség a család szíve. Hivatása, hogy a ház belsejében legyen. Másrészt termő szőlőtő. A szőlő Izraelben az egyik legbecsesebb gyümölcs volt, nem utolsó sorban azért, mert ebből készítették a bort. Olyan az asszony, mint az édes gyümölcsöket ontó szőlőtő. Ugyan a férfi keresi meg a kenyeret, a férfi dolgozik verejtékes munkával, de az asszony szegi meg és osztja szét. Az asszony adja meg azt, ami az ember számára az érzelem és a szív. Aztán az asztal körül ülő gyermekeket olajfa csemetékhez hasonlítja a zsoltáros. És ismét egy növény jön be a képbe. Egy nagyon lényeges Izrael számára az olajbogyó és az abból nyert olaj nagyon fontos élelmiszer és gyógyszer és illatszer volt. Sokféle dologra használták. És ilyen olajfa csemetékhez hasonlítja a zsoltáros a gyermekeket. És az a csodálatos az egészben, hogy növényekhez hasonlítja a feleséget, a gyermekeket, és ezzel talán elmondja, hogy az a teremtő erő, az a növekedő erő, amelyet Isten kifejt egy növénybe, és a növény alázatosan alkalmazkodik, az kell meglegyen bennünk is. Az kell meglegyen mind a feleségben, mint a gyermekekben, mint az egész családban. De ehhez szükségeltetik a mi alázatunk. Szükségeltetik, hogy elfogadjuk alázattal az, hogy igen, Isten növekedést munkál bennünk, ahogy a szőlőtőben, ahogy az olajfában, és minden egyes teremtményében, csak az embernek van meg a döntési lehetősége. Hogy azt mondjam, igen, Uram, én szeretnék növekedni. De tudom azt, hogy a növekedést te adod, adjál alázatot, és azt, hogy fel tudjam ajánlani az egész életemet, gondolataimat, érzelmeimet és tetteimet egyaránt. A gyermekek tehát az asszonyhoz hasonlóan, és az egész család ugyanolyan becses, egy kis öntözésre, egy kis gondozásra szorulnak, és így adnak utat az Isten megnövekedő, nevelő kegyelmének. Végül a hosszú élet jó kívánsága fogalmazódik meg a zsoltárban, meglátni az unokákat, nagyon fontos volt a családfőnek, az unokában lehet látni a folytatást, az értékek megmaradását, a jövendőt. A zsoltári író tehát nem úgy tekint az ag korra, mint valami rosszra, elkerülendőre, hanem ebben az életkorban látja az élet beteljesedését, amikor az ember nem csak hátra tud tekinteni, nem csak a jelenben, hanem még a jövendőben is az Isten kegyelmét látja. Így mondott áldás tehát, mintegy 2500 évvel ezelőtt egy zsidó zarándok az őt befogadó családfőnek. Azonban ezeknek az ókorban papírra vetett ígéknek nagyon is érvényes üzenete van ránk nézve. Minden boldogság az Úrtól van. Ez a zsoltár alap gondolata, tézise. Boldog mindenki, aki az Urat féri. Csak Istennel teljesedhet ki a mi és a családunk élete. Az ember Isten nélkül csopán egy torszülött, aki próbálja imitálni, utánozni, pótszerekkel betömni azt a hiányt, ami a boldogság meg nem léte miatt az emberi szívekben megvan. Mindent behelyettesít Isten helyébe. Azonban ez a családkép, ez az életkép, Istenre tekintő atya, az atyára figyelő anya, és mindkét szülőre figyelő gyermekek csak a jó pásztor vezetésével érnek el a bőséges legelőkre, a tiszta forrásvízhez. Addig az állapotig, amikor már nem az aggodalom, nem a kétségbeesés, nem a félelem motivál bennünket, nem az hajt előre, hogy félünk, hanem az, hogy bizalmunk van Istenhez, bizalmunk van ebből kifolyólag a másik emberhez, bizalmunk van kezünk munkájához, bizalmunk van a jövendő felé. Milyen jó bizalomban élni, testvérek! Számtalanszor tapasztalom meg a hétköznapi életben, hogy az én lelkemet mennyire összetudja rombolni az, ha bizalmatlanságot, és különösképpen a saját személyem iránti bizalmatlanságot érzek. Ilyenkor megbénul az ember. Azt mondja, nincs értelme, hagyjuk abba az egészet. Nagyon fontos ezért, nem magunk miatt, a másik ember miatt megbízni a másikban. Nemrég egy erdélyi fiatalember tért be a parókiára, és láttam rajta, hogy nem a szokványos és az embert kihasználni akaró kéregető. Teljes alázattal mondta, hogy elromlott a kocsijának a sebváltója, és kell neki 17 000 forint. És nyilván bennem is akkor megfogalmazódott, hogy megbízzak benne, vagy ne bízzak meg. És valami módon, ki tudja miért, majd jövő héten kiderül, megbíztam benne, és adtam neki pénzt. És olyan jó eső érzés volt, hogy két ember egymásra tud találni, és a bizalomban, kölcsönös bizalomban valami módon összeér az ő lelkük. Nagyon nehéz világban élünk. Olyan világban, amelyben az ember nem bízik meg a másikban, és talán azért nem, mert nincs meg az alapvető Isten irányába megnyilvánuló bizalom. Nagyon sokszor beszélünk erről szószékekről. Rendezd a kapcsolatodat Istennel, és akkor a többi dolog is kisimul, és normálisabban megy majd tovább az élet. És áldás lesz azon a, lehet, hogy kevés munkán is, amelyet megteszel, kevésnek érzed azt a munkát. Áldás lesz a kapcsolatokon. Áldás lesz a szőlő termésén, a bor fogyasztásán is. Hiszen számtalan ilyen ige is van a Bibliában, amely dicséri és áldja Istent azért, hogy adta a bort. Nyilván mindannyiunk számára vannak ezzel kapcsolatos tapasztalatok, és tudjuk jól azt, hogy vissza is lehet élni ezekkel az ajándékokkal. Adja Isten, hogy mi, akik elzarándokoltunk a mai vasárnapon erre a helyre, tudjuk elmondani azt, amit a zsoltáros elmondott, tudjuk a fáradtságos feljövetelt talán, ami fontosabb a lelki felemelkedés után azt kimondani földön túli derűvel, boldog mindenki, aki az Urat féli. Így ünnepeljünk. Így szívjuk magunkba az úrvacsora alkalmával a kenyér és bor illatát, két olyan dolgot, amit Jézus az utolsó vacsora alkalmával az áldozat teste és vére metaforájaként megáldott, kezébe vett, megtörte és hálát adva szétosztotta a tanítványoknak. Így gondoskodik rólunk az Isten. Jelentse számunkra ezt is a bor. Amikor hálát adunk a mai világ zarándokaiként, a mennyei levegői ünnepekkor, gondoljunk arra, hogy szeret bennünket az Isten. Hogy hűséges volt és szerető volt hozzánk egészen a Golgotáig, a kereszthalálig. Legyen a Teremtőért, a rólunk gondot viselőért és bennünket megváltóért hála a mi szívünkben. Hála legyen ez az Isten tisztelet. Hála legyen az ének, és hála legyen az élet. Ez a hála élet a mi helyünk. Ez az igazi helyünk. Így tudunk megállni az árban és a kísértésben. Így tudunk és tudjuk a zsoltáros kristálytiszta szavait mi is hitvallásként elmondani. Boldog mindenki, aki az Urat féli. Amen. Imádkozzunk. Hálát adunk mennyei édesatyánk, gondviselő Istenünk a megtartott életért. A mi saját megtartott életünkért, és mindazokért a testvérekért, akiknek a körében, akikkel együtt, közösségben áldunk és magasztalunk, dicsőítünk és imádunk téged. Hálát adunk a megkapott ételért és italért, amelyet minden napon magunkhoz veszünk. Hálát adunk az új borért, amely a te kegyelmedről beszél. És köszönjük az Isten tisztelet békéjét, amelyben mi is hozzád kerülhetünk közelebb. Megérezhetjük a te kegyelmedet, a te szereteted, amely kiárad ránk. És köszönjük a Golgotai keresztet, az Úr Jézus életét, aki mindannyiunk számára példa, akit szívünk szerint követni akarunk. Szívünk szerint követnénk, de gyakran kísértésekben kell megállnunk. És nem mindig tudunk megállni, gyakran elbukunk. Könyörgünk, hadd legyen kitartásunk. És könyörgünk azért is, hogy tudjunk hálát adni, és ne csak elvenni az ajándékokat. Kérünk áld meg így az úrvacsora szentségét. Hadd lehessünk közösségbe veled, és egymással. Imádkozunk családjainkért és a családokért. A nagyobb családért, a gyülekezetért. Kérünk áld meg a mi egyházunkat, áld meg az egyházi választásokat. Könyörgünk a kereső emberekért, a betegekért és gyászolókért. Vezest haza a tévúton járókat. Emeld ki a mélységből a hitben megrekedteket.
az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.